keresztülőket, hogy fáradjanak ide az úrasztal elé. A gyülekezet pedig álljon fel. Hallgassátok meg, miként szerezte ami Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Megiratott ez a Máté evangélium 28. részében, a 18., 19. és a 20. versekben. És hozzájuk ment Jézus, és szólt nékik. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványukká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves keresztülők, amikor itt állatok az Úr szín előtt, a kis Kornéla, akkor nagyon nagy dolgok történnek veletek, és történhetnek bennetek. Hiszen az, hogy ez egy olyan alkalom, amikor Isten kifejezetten ti veletek foglalkozik, és erre a kis fiúra koncentrál, ez egy nagyon nagy esemény. Aminek vannak külső és látható, van leírható dolgai. A gyülekezeti teremben vagyunk, ugye, téli időszak révén. Sokan vagyunk, vagy kevesen vagyunk, tehát ilyen külső események, a kinézetünk sem egyforma, a kis Kornél is most ekkor, aztán majd mindig nagyobb és nagyobb lesz, és Isten segít benneteket abban, hogy őt neveljétek. Ezek tehát látható dolgok, és van még egy nagyon fontos látható dolog, amit meg kell említeni, ez pedig a keresztvíz, ami majd a gyermeknek a fejére kerül. Így hát már is elérkeztünk a dolgok lényegéhez, hogy a keresztvíz a gyermek fejére került, tehát megkeresztelem őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. De vannak nem látható dolgok is. És hadd mondjam el, hogy bármennyire fontosak is a látható dolgok, a nem látható dolgok még fontosabbak. Ezért mondta való a Bibliában az apostol, hogy mi nem is annyira a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Most összefoglalva ezeket a gondolatokat elmondom, hogy a keresztségben van egy látható rész, és van egy láthatatlan rész. A látható rész, a látható elem a keresztvíz. A láthatatlan, amit az ábrázol. Ez tehát egy szimbólum, egy szimbolikus cselekedet. Vannak ilyen szimbólumok, szimbolikus dolgok akár az életben, amik látható és láthatatlan valóságban állnak. A jeggyűrű ilyen. A jeggyűrű az látható, nézhető, és mögöttem van egy lelki tartalom, ami nem látható, az egy csodálatos szívbeli érzület, hogy valakit megszerettem, és eljegyeztem magamnak, és hozzá tartozom. Tehát van egy a szem előtt levő, és egy láthatatlan dolog, ami aztán a valóságban valamilyen módon láthatóan válik. Ilyen a zászló. A magyar zászló. Egy külső megjelenés, egy kis vagy nagyobb kendő vagy tárgy, de ami mögötte van, az a valóság, a haza, a hazánknak a szeretete. Ez az, ami a nem látható rész. Ugyanúgy a sákramentumban, ugye a keresztségben van egy szemünk előtt nyilvánvaló és látható rész, vagy jel, vagy jegy, és van mögött egy jelzett dolog. Itt van tehát a víz, de nem maga a víz a lényeg, hogy háromszor önti meg a lelkész, vagy egyszer önti meg a gyermeket. Én háromszor öntöm meg a gyermek fejét a vízzel az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Vagy hogy van, aki egyszer önti meg, van, akik alámerítése, de nem attól függ a keresztségnek a lényeg, hogy mennyi víz kerül a gyerekre, hogy a víz csobog, vagy mély, vagy akármi, hanem mi van mögötte. A mögöttes tartalom, hogy Isten megtisztítja a lelkünket, hogy Isten újjászül bennünket, hogy Isten szeret minket, miközben a külső jegy a gyermek fejére kerül, közben Isten láthatatlan módon azt mondja, szeretlek. Szeretném, hogy hozzám tartozzál. És szeretném, hogy az én szövetségemnek tagja legyél. Tehát most amiről szó van, hogy Isten ezt a gyermeket az ő szövetségével megkínálja, és közben én úgy gondolom az egész családot, a kedves szülőket, keresztszülőket is megkínálja ezzel a szövetséggel, hogy tartozzatok hozzám, legyetek az én tanítványaim. Ezért mondja Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom, menjen és földön, menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És hadd mondjam el, nagyon nagy öröm, nagyon nagy boldogság Isten szövetségébe tartozni, és az ő tanítványának lenni. Még csak annyit ezzel a résszel kapcsolatban, amit felolvastam, ami a keresztség Jézus által elmondott szereztetés, rendeltetési szava, igéje, hogy itt kifejezetten gyermekkeresztségről van szó. Tudnétek, azt olvasjuk, hogy tegyetek tanítványokat, minden népeket úgy, hogy megkeresztelitek, és utána tanítjátok. Előbb megkereszteljük, és utána következik majd a tanítás. Tehát most megkereszteljük, és ezzel elkezdődik valami, ami már a szülőknek a feladata. Tehát most meg kell tanítani a gyermeket, mi történt veled annak idején, amit olyan szép csendben végig tűrtél, és ilyen jól viselkedtél. Hogy mi a magyarázat annak, mi történt veled? Az, hogy az Isten téged megkínált az ő szövetségével, szeretné, hogy hozzátad. És akkor beszéltek neki az Istenről, a Jézus Krisztusról, megtanítjátok neki a Jézus példázatait. Azt a történetet, hogy egyszer Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa, hogy az Úr Jézus Krisztus megtisztít bennünket minden bűntől, ezeket mind megtanítjátok őnek, hogy nem csak ez az élet van, hanem másik élet is van. Na, ezt mind a szülők már gyermekkorban elkezdhetik, mi pedig az egyháznak a tagjai. Tovább folytatjuk ezt. Isten segítsen benneteket ebben, és adja, hogy a kis Kornélis és ti is az Úr Jézus tanítványai legyetek. Amen. Mielőtt a Szent Keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg a kérdést és a választ. Azt kérdem először, hogy akarjátok, hogy ez a kisded a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe befogadtassék. Felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, majd önmaga önként tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, valljuk meg a mi hitünket a gyülekezettel együtt, fennhangon elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Olyan kicsinek érezzük magunkat, Istenünk, amikor az élet titka feltárul előttünk. Amikor azt látjuk, hogy egy gyermek született erre a világra. Amikor azt látjuk, hogy megajándékoztál egy házaspárt egy gyermekkel. Amikor így megmutattad a te szeretetedet. Amikor megmutattad az édes, megőrizted az édesanyát a nehéz órákban. Amikor adtál a szívükbe érzést, vágyódást, hogy szeretnék, hogy a gyermek is beletartozzon a te szövetségedbe. Hogy eljöttek ide és keresik a veled való kapcsolatot. Úr Jézus, köszönjük, hogy most foglalkozol ezzel a családdal, különösképpen velük, hogy szereted őket, megkínálod őket a te szövetségeddel, hogy annak ne csak külső képen, hanem lelkileg is tagjai lehessenek. Őrizd meg ezt a kisfiút, legyél neki őriző pásztora, szeretteivel együtt. Amen. azért téged keresztelnek az atyának, fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Kornél áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, legyen neked üdvözlő pásztor. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet. Áldást kívánunk a kisgyermek életére, és énekeljük a 134. Zsoltár, a 134. Zsoltár harmadik versét. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Utána a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermek órára, és akkor a megkeresztelt kisfiúval is majd el lehet menni. Akkor a gyermek istentiszteletre készülve, kérem álljatok fel és mondjuk el az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket. Szent lelked ereje, növelje hitünket. Ámen. Isten áldja meg benneteket. A gyülekezet pedig énekelje a főénekünket, a 396. dicséretünk valamennyi versét. A 396. dicséret így kezdődik. Ébredj bizonyság tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy összegyűjtöttél bennünket igét hallására. Mert ezért jöttünk, hogy a Szentírás szavaiból megértsük, hogy mi a te elgondolásod rólunk, mi a véleményed az életünkről, és hogy mit tanácsolsz mi nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy így kész a szívünk, hogy meghalljuk a te szavadat. De megvalljuk neked azt, hogy olyan sok gondolat van bennünk, amik akadályt jelentenek. Talán hiába való gondolatok, talán kifogások, vagy ellenkezések, vagy értetlenségek. Köszönjük, hogy te neked van egy olyan munkád, a Szent Lelkednek van egy olyan belső tevékenysége, hogy bennünket ott belül a szívünk mélyén tud irányítani. És ehhez adsz nekünk csendet. Köszönjük ezt a csendes órát, amikor magunkba szállhatunk és végig gondolhatjuk az életünket, meg a körülöttünk levő dolgokat. És neked megmutathatjuk mindazt, ami bennünket foglalkoztat. Elhozzuk ide gondolatban és lélekben, és elédre tesszük a mi családunkat, családjainkat, házasságunkat, kapcsolatainkat, otthonunkat, munkánkat, és mindazt, ami bennünket ért, egészségünket és betegségünket. És elét tárjuk mindazt, ami nehéznek tűnik, és mindazt, ami olyan jó és felszabadult érzést ad mi nekünk. Nem csak a bajokat mutatjuk meg neked, hanem a hálánkat is elhozzuk, hogy mi minden jót tettél velünk, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk, hogy szeretsz bennünket, hogy szabadítót küldtél hozzánk az Úr Jézust, és mi a Jézus Krisztus népe lehetünk, hogy keresztjének lehetünk, hogy ebbe a legcsodálatosabb és a egyedül tiszta vallásba nevelsz bennünket, és tanítasz bennünket, hogy a te szövetségedbe tartozzunk. Megköszönjük a te konkrét cselekedeteidet az életünkben, amikor egészen kézzel fogható módon bele szóltál a mi dolgainkba, így, hogy gyógyulást adtál, így, hogy segítettél az operáció közben, hogy sikerüljön a műtét, hogy haza jöhetett egy testvérünk a kórházból, hogy mi is, hogyha készülünk egy ilyen nehéz útra, akkor nem kell, hogy egyedül menjünk. Mindez tőled van, és ezért téged dicsérünk, áldunk és magasztalunk. Legfőképpen azt köszönjük meg, Urunk, hogy a bűneinket is megbocsátod, hogy van erre lehetőség, hogy eléd jöjjünk a bűneinkkel, és te azokat elveszed. Leveszed a lelkünkről, hogy semmi ne nyomja a mi lelkünket, hogy tiszta lelkiismerettel álljunk előtted, hogy tiszta lelkiismerettel nézzünk egymás szemébe, hogy tiszta legyen a kezünk, és tiszta legyen a mi szemünk, és a mi életünk. Segíts bennünket ebben. Szinte lehetetlennek tűnik ebben a világban, de mégis, ha te szövetségedbe tartozó emberként sokat megtapasztalunk ebből. Segíts és vezess bennünket ezen az úton. És most, amikor az ígére figyelünk, kérjük, hogy szólj hozzánk ígéd és lelked által. Amen. Fennállva hallgassuk meg az ígét. Isten ígéjét olvasom, és az ő szent lelkének segítségül hívásával kívánom magyarázni, amit írva található az Ézsaiás próféta könyvének 30. részében a 15, 16 és 17. versekben. A megnevezett helyen az Ézsaiás próféta könyvének 30. fejezetében, a 15. és azt követő versekben így szól hozzánk az ige. Mert így szól az Úr, Isten, Izraelnek szentje. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségetek lett volna. De ti nem akartátok, hanem ezt mondtátok, nem, sőt lóra ülvén futunk, ezért futnotok kell, és gyors paripán elvágtatunk, ezért gyorsak lesznek üldözőitek. 1000 fut egynek riasztására, és 5-nek riasztására mind elfuttok, míg nem. Úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegytetőn, és mint egy zászló a halmon. És azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. És azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek. Mert az ítélet Isten az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják.
Kedves ige hallgató gyülekezet, a református bibliaolvasó kalauz szerint most ezt a részt olvassuk. Mint hogy tudjuk, van egy ószövetségi, meg egy újszövetségi rész minden napra. Így olvassuk el a Bibliát 4 év alatt. Most az Ézsaiás könyvének a 30. fejezetét veszük. Ez egy csodálatos fejezet. Én már erről nagyon sokat prédikáltam, emlékszem, hogy Debrecenben egy hetes evangelizáción is erről beszéltem. Fiatal koromtól kezdve megmaradt bennem ez az ige, és Istennek a bölcs tanácsai. Tudnélik, Isten tanácsot ad. Ezt mondja, hogy megtérve és megnyugodva megmaradhatatok volna, és reménységben és csöndességben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok, hanem azt mondtátok, hogy nem, sőt, lóra ülünk és futunk. Tehát Istennek van egy tanácsa, amit a népének mond el. Én úgy gondolom, hogy talán vége van annak a korszaknak, amik még azt gondolta, hogy nincs Isten. Kevés ember van, aki azt mondja, hogy nincs Isten. Aki még azt mondja, hogy nincs Isten, az is számol Istennel, mert azért kell, hogy mondja annyira, mert úgy gondolja mégis, hogy talán belül azt mondja, valami mégiscsak van, de azt mondja, hogy nincs. Inkább azt jelenti, hogy nem akarok Istennel számolni. Ha a Bibliát még nézzük, akkor látjuk, hogy nem csak az, hogy van Isten, hanem Isten személyes tulajdonságokkal rendelkezik. Tehát nem egy elvont eszme, hanem Isten egy személy, vagy személyes tulajdonságokkal rendelkezik, akinek terve van, elgondolásai vannak, és akarata van. Aki megteremtett bennünket, és mint teremtő tudja, hogy hogy működne jól a mi életünk, és ezt el is mondja mi nekünk. Továbbá tanácsokat ad az övéinek. Itt egy ilyen tanács van előttünk a Bibliában. És mi, akik itt vagyunk most ezen a vasárnapi Isten tiszteleten, Istentől egy tanácsot vehetünk. Ami elképesztő, hogy Isten, aki láthatatlan, aki minden fölött van, aki egy egész más világban van, aki mennyben van, mi velünk emberekkel foglalkozik, és ezt az áttörhetetlenséget, ezt az összeférhetetlenséget, és ez az óriási minőségbeli különbséget, ami lehetetlenné teszi azt, hogy az ő szava eljusson hozzánk, mégis lehetővé teszi, vagyis felfogjuk, megértjük azt, hogy mi az ő akarat. Ez úgy történt, a 30. részt majd otthon elolvassák talán a testvérek, úgy történt, hogy Isten a prófétának elmondja az akaratát, mindig voltak Istennek emberei, azok valahogy felfogták az Istennek a szavát, és ezt elmondták, és így kezdődtek a prófétják, hogy így szól az Úr. Ez az Istennek a tanácsa. Ezek voltak a prófétai igehirdetések, de nem csak leírták, hanem elmondták, gyakran le is írták, ezért olvassuk a 8. versben, menj el, és írd táblára, hogy mindenki láthassa, és jegyezd fel könyvbe. És főjegyezték könyvbe ezeket a szavakat, amiket Isten Ézsaiásnak adott, és íme itt van a Bibliánkban Ézsaiás prófétának a szava, Istennek a üzenete, amit Isten adott, ihletett ennek a prófétának, a próféta pedig leíratta, itt meg ezt olvassuk. Hogy mennyire tudta Ézsaiás azt, hogy ő saját maga Isten igéjét hordozza, és ez örök érvényű, tehát hogy a Biblia 66 könyvéből az egyik könyv fog most létrejönni. Ezt onnan tudom, hogy azt olvassuk, hogy jegyezd fel könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságképpen. Tehát az, hogy Isten a tanácsait közli velünk, ez egy elképesztő dolog, elmondja, hogy valahol meg is értsük. Amellett Isten, amikor egy tanácsot ad, akkor nem csak úgy adja át nekünk ezt a gondolatot, hogy a gondolatainkba bekerül, tehát intellektuálisan valamit felfogunk ebből, hanem valahogy ez belül felerősíti, hogy ne csak az értelmünk találkozzon az ő akaratával, az ő elgondolásával, hanem az egész valónk valahogy felfogja azt, hogy most Isten nekem egy tanácsot adott. Így hát Isten egy tanácsot ad az ő népének, és azt mondja, hogy megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Vagyis megmutatja, hogy mi a megmaradásnak a feltétele, megtérve, odatérve az Istenhez, szívemet, lelkemet, testemet, akaratomat őneki odaadom, szeretnék az ő tanítványa lenni. Hogyha ezt megteszem, és mindezt csendben megteszem, akkor meg fogok maradni. Így hát Isten az ő népének jó tanácsokat adott, és nekünk is jó tanácsokat ad. Ezért olvassuk a Bibliát, éppen most a Ézsaiás könyvének a 30. részét. A probléma abból áll, hogy az ő népe ezt a tanácsot nem fogadja el. Legalábbis ebben a fejezetben azt látjuk, hogy az ő népe, Izrael népe ezt a tanácsot elveti magától. Az előző fejezetet is hozzáolvasva, akkor láthatjuk, hogy itt egy lelki folyamatról van szó, vagyis olyanról, hogy emberek kezdetben ismerték az Istennek a tanácsát, többé-kevésbé azt szerint jártak is, de egy idő múlva ettől elfordultak, és azt mondták, hogy ezt a tanácsot nem akarom követni. Például az előző részben azt olvassuk, hogy az értelmeseknek az értelme eltűnik. Tehát egyszer volt értelmem, egyszer értettem ezeket a dolgokat, de valami közbe jött, és most már valami oknál fogva ezt nem tudom felfogni, egyszer homályos lett számomra Istennek az akarata. Tehát itt a nép elfordul az Istentől, egy szándékos elfordulás van Istentől, vagyis Isten valami tanácsol, és az ember azt mondja, hogy én nekem nem kell az Istennek a tanácsa, hanem a saját fejem után megyek. Istennek vannak világosan leírt gondolatai, akár a 10 parancsolatban, akár a hegyi beszédben, akár a Bibliában. Isten világosan az élet minden területére elmondta, hogy mi az ő elgondolása, és az ember pedig mondhatja azt, hogy nem, én a saját tervem szerint fogok járni. Így például ebben a részben éppen azt olvassuk, hogy a nép vezetőit ostorozza, hogy mindenféle politikai szövetségeket kötnek, és olyanokat, amik Istennek nem tetszenek, a probléma az volt, hogy a nép szorongatott helyzetéből a vezetők azt gondolták, hogy az Egyiptommal való szövetség az, ami majd kiútat hoz, ezért titokban követeket küldtek Egyiptomba, és megegyeztek az Egyiptom vezetőivel, ami Istennek egyáltalán nem tetszik, mert azt mondja a 7. versben, hogy hitvány és üres az Egyiptom segítsége, ezért nevezem őt nagyszájúnak, és azt, aki most veszteg ül, tehát Isten azt mondja, hogy ez a szövetség én nekem nem tetszik, mondja is, hogy jaj a pártos férfiaknak, akik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem a lelkem által. Hát ilyen van, hogy valaki szövetséget köt olyat, ami Istennek nem tetszik, és ezért Isten őt megfeddi. Ő pedig kemény szívvel azt mondja, én pedig akkor is a saját fejem után megyek. Nagyon sokszor elrontottuk az életünket, hogy nem hallgattunk a jó tanácsra. És ennek nagyon sok következménye volt, erről talán valamennyien tudnánk beszélni. Tudtuk, hogy mit kellett volna tenni, tudtuk a jó tanácsot, a saját fejünk után mentünk, aztán később rájöttünk, de már késő volt, hogy nem így kellett volna dönteni. Pedig Isten igazából figyelmeztette őket, ők azonban ezt a figyelmeztetést elvetették, ugye a 11. versben ezt olvasom, hogy hagyjátok el ezt az utat, az Úr útját, és térjetek le az Úr ösvényéről, most figyeljük, vigyétek el előlünk Izraelnek szentjét. És ez egy nagyon durva mondás. Ez a legdurvább mondás. Hogy az Izrael azt mondja, hogy az Izrael szentjét el kell vinni. Hogy látni is akarjuk. Nem akarunk vele törődni. Nem bírjuk elviselni. Az Izrael szentje az Úr Jézus. Az Ószövetségben is az Isten népének a megváltója és szabadítója, messiása Jézus Krisztus volt. És most azt mondják, hogy akit Isten küldött hozzájuk, hogy szabadítsa meg őket, aki kihozta őket Egyiptomból még régen, aki vezette őket a pusztában, aki mindent odaadott nekik, meggyógyított őket, az ellenségeket legyőzte, arra azt mondják, hogy látni se akarjuk, vigyétek el előlünk az Izraelnek a szentjét, vagy az Úr Jézus Krisztus nem akarjuk hallani. Na, Istenről még beszéljünk, de az Úr Jézusról nem. Pedig hát ez nagyon nagy baj, mert mi keresztjének vagyunk, és ez a lényeg, az egésznek a lényeg a kereszténységben, a Krisztus, mert az, hogy keresztjén, azt jelenti, hogy Krisztusi. Tehát az, hogy mi keresztjének vagyunk, ez a Krisztus nevéről való elnevezés. Keresztjének vagyunk. Mi nem úgy mondjuk, hogy keresztények, mi úgy mondjuk, hogy keresztjének. Tudom, hogy a római katolikusok között vannak olyanok, akik kereszténynek mondják magukat. Jelzem, Pázmány Péter a legnagyobb római katolikus keresztjén szót használt, tehát ké betűvel mondta, de általában kereszténynek tartják magukat, mondván, hogy amikor az ősmagyart megkeresztelték, akkor a keresztjelét a homlokára intették, te már keresztény vagy, rajtad van a keresztnek a jele. Azonban ez nem ezt jelenti, a keresztjén a Krisztus nevéből származik. Nem a kereszt szóból származik, hanem a Krisztus nevéből. Nem olyanok vagyunk, mint egy keresztfa, hanem olyanok vagyunk, mint Krisztus. A keresztjén és a Krisztus, az Izraelnek szentje, az ugyanaz. Tehát mi a Krisztusra neveztetünk, tehát a Krisztus van az életünk középpontjában, és az ő tanácsa a legelső. Ezért olvassuk a Jézus szavát, az ő tanítását, ezért ülünk le az a lábaihoz, és hallgatjuk, hogy mit is mond nekünk az Úr. Mert mi keresztjének vagyunk. És onnan jött a keresztjén szó különben, a magyar keresztjén szó, hogy amikor a magyarjaink bejöttek a Kárpát-medencébe, már voltak szlávok, akik keresztjének voltak, mert Cirill és Metód már itt hozta a keleti kereszténységet, és a szlávok azt mondták, hogy Krisztus, az a Krisztus. És mondták, hogy keresztjének vagyunk. Mondták, mi keresztjének, a Krisztus nevéről, a Krisztus nevéről keresztjének vagyunk. Magyarul betették az, hogy keresztjének. Illető keresztjének. Tehát a Krisztus nevéből származik a keresztjén megnevezés, nem a kereszt szóból. Ha nézzük az angol nyelvet, ott nem a cross szóból képezik az, hogy keresztjén, mert a cross a keresztjén, a Christian pedig a Christ nevéből, a Krisztus nevéből. A németben nem a Christból képezi a német az, hogy Christenheit, nem a Christ, nem a keresztfából, Christstabból, hanem a Krisztus nevéből, Christenheit, a Krisztusnak a nevéből. Mi is keresztjének vagyunk, ez tehát a lényeg. És a lényegre azt mondani, hogy nem fontos, azt, akit Isten középponttá tett, akiről neveznek bennünket, aki meghatározza a mi vallásunkat, aki nélkül semmi nincs, aki a világmindenség közepe, aki a megváltónk, aki meghalt a bűneinket és feltámadt húsvétkor, arra azt mondja, hogy vigyétek el tőlünk, látni se akarjuk, és a tanácsait se akarjuk hallgatni többet, ez öngyilkosság. Ez egy lelki öngyilkosság, egy vallásos öngyilkosság ilyet cselekedni, hogy vigyétek el előlünk Krisztust. Jézus Krisztus mondott egyszer egy példázatot. A példázat arról szólt, hogy a gazda egy távoli vidékre költözött. Vagy egy uralkodó egy távoli vidékre költözött egy ideig óráig, egy bizonyos időszakra, és az alattvalóinak megparancsolta, hogy gazdálkodjatok az én javaimban. És amíg távol volt, addig az alattvalók összeesküdtek, és azt mondták, hogy megszabadulunk ettől a fejedelemtől vagy uralkodótól. És a legnagyobb főnökhöz követségeket küldtek, hogy szabaduljanak meg a fejedelemtől. És az egésznek a lényeg az, hogy így fogalmazták meg, hogy nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk. Nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk. Amikor az emberekben ez fogalmazódik meg, hogy nem akarjuk, hogy a Krisztus vezessen bennünket, nem akarjuk, hogy ő uralkodjék rajtunk, nem akarjuk az ő tanácsait, azért vigyétek el előlünk, látni se akarjuk. Ez a legcsúnyább dolog, ez a legnagyobb butasság, amit az ember elkövethet. És olyan emberek követik el, akik annak idején azért világosságban voltak, akik ismerték az ő törvényét, akik önfejűek lettek, pedig mondja az Úr a tanácsát, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. De ti nem akartatok. Nem akartátok, hanem azt mondtátok, lóra ülünk. Testvérek, a Jézus Krisztus elutasítása az a legnagyobb veszedelem, mert azt mondja a kijelentés, aki a fiú, a Jézus Krisztus, az él az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tehát ezért ő az egésznek a középpontja. Ezért vagyunk keresztjének. Krisztus nevéről ezért neveztek őket így. És az Isten tanács, hogy legyen ő fontos számunkra. De mi inkább lóra ülünk és futunk. És mindent megteszünk, hogy a saját fejünk után járjunk, mint ahogy azt mondja, lóra ülvén futunk, és gyors paripákon elvágtatunk. Hát gyorsan megoldjuk az életünket, kezünkbe veszük a dolgainkat, én vagyok az életemnek a kovácsa. Úgy lesz jó, hogy én azt elgondoltam. És ez bizony oda vezet, aminek a leírását hamarosan olvasni fogjuk. Ismerek olyan történetet, ami arról szólt, hogy nagyon világosan figyelmeztette mindenki azt a leányt, hogy ne menjen bele abba a házasságba. Nehéz dolog figyelmeztetni, és nehéz dolog beleszólni, nem is bős dolog, de az annyira egyértelmű volt, hogy esztelenség, ne menjen bele, de hát, hogy szerelmes volt, és beleugrott. És ráment az egész élete. Ráment az egész élete, nem részletezem. Pedig mondták, hogy ez az Isten tanácsa, ő csak azért belement. Amikor Isten tanácsol valamit, és ebben azt mondja, hogy vigyétek el előnk az egészet. Valaki valamilyen szövetségbe belépett, valamilyen társulatba belépett, és ráment az élete. Mert azért az élet kínál nekünk nagyon sok lehetőséget. Politikai szövetséget, üzleti szövetséget, és jó Istent megkérdezni, vagy Isten gondolatait végig gondolni, hogy tetszik Istennek, vagy nem tetszik, hogy ne menjünk olyan dolgokba bele, ami Istennek nem tetszik. Így hát ez az ige, hogy az Isten tanácsa elhangzik, és mi ahhoz jó, ha tartjuk magunkat, ez nagyon fontos, és vigyük magunkkal. Ismerek egy kedves párt, egy ragyogó fiatal pár volt, keresztény emberek voltak, és belekerültek valamilyen áruforgalmazó üzletláncba, ami kezdetben nagyon sikeresnek látszott, és jött a pénz, és újabb lehetőségek és lehetőségek. De a fiatal asszonyt elkapta ez a nagyvilági élet, a legmodernebb divat, a legszebb ruhák, a mindenben a legmagasabb és a legmodernebb, és lassan elhidegült a családjától, átvett olyan módszereket, amiket alkalmaznia kellett, a pénz lett az első, idő nem volt a családra, aztán adósságokba verte magát, kiderült ez a, nem megy olyan jól az egész üzletlánc, ő neki kiszolgáltatott lett, végül válás lett belőle. Megnyugodva és elcsendesedve és megtérve megtartottatok volna, de ti nem akartátok, hanem azt mondtátok, lóra ülünk és paripákra, amikor Isten figyelmeztet és nem hallgatunk rá, és eltaszítjuk magunktól az ő figyelmeztetését. És sok minden más szövetség is lehet, ami bennünket félre vihet. Politikai szövetségek is lehetnek azok, amik megcsalják az embert. Különböző pártoknak a szövetségei, mi már sok mindent megláttunk és túléltünk, bizonyos pártoknak a szövetségei is milyen károsak lehetnek. És hogyha valaki egyszerű hívő életet akar élni, vigyázzon, hogy olyan szövetségbe ne adja oda az ő testét és lelkét, ahol kiderül, hogy az Isten ügyénél vannak magasabb ügyek. Egyszerűen a párt szerint ilyen döntést kell hozni. Olyan mindegy, hogy mit mondott a hegyi beszédben Jézus. Most egy párt érdek miatt arról le kell mondani. Tehát Isten óv bennünket, hogy saját fejünk alapján döntsünk. Adott nekünk észt és értelmet, de egy olyan észt és értelmet, amiben belekerülhet az Isten gondolata. És így egy jó döntést hozhatunk. Hogy Isten óvjon bennünket olyan önfejűségtől, ami rossz útra visz bennünket. Tudnilik, erről van itt szó ebben a részben, és a következményt is leírja, hogy azért, mivel így szóltatok, hogy vigyétek előnk az Izrael szentjét, a messiás így válaszol. Mivel megutáltátok ezt a beszédet, ezért olyan lesz nektek a bűn, mint. És nagyon érdekes, két képet használ. Olyan lesz a bűn nektek, mint a leesendő fa hasadék, és a romlása olyan lesz, mint a fazekas edényének a romlása. És két nagyon jó szemléletes kép. Az egyik kép igen érthető, én nekem legalábbis nagyon világos, olyan lesz nektek a bűn, mint a leesendő fa hasadék. Gyerekkoromban a nagyanyámnál Dunapenterén nyaraltam, a Tisza utcában volt az egy kis vagy egy szép háza, és egy óriási kőkerítés szegélyezte az ő portáját az utca fele. Ilyen nagy kőkerítés azóta is keveset láttam magáháznál, aminek a teteje kezdett úgy ledőlni. Úgy kifele hajolt, és nem is mertünk már az alatt járni, mert ez mint egy, pont ez a kép, mint a leesendő fa hasadék, ami már csak egy kis lökés kell neki, aztán meg kellett, hogy csináltassa. De ez a fa hasadék ott marad benne, a bűn ilyen lehet, mint a fa hasadék. Az ember alá kerül valaminek, és rádől. Rádől. És én mentem alá, pedig mondták, hogy nem menjek alá. A másik kép az, amivel szemlélteti Ézsaiás, egyáltalán ez a prófita, meg a többi olyan jó szemléltető képeket használ. Másik olyan, mint a fazekas edényeinek a romlása, amely kivélet nélkül eltöretik, és itt gondolok azokra a reneszánsz fazekas termékekre, amiket a várban találtak még annak ide a zolnaiék, feltárták azokat a csodálatos reneszánsz dolgokat, egy fazekas műhelynek a dolgai, ami valami katasztrófa folytán kiméletlenül össze lettek törve. Aztán lehet összeillezgetni, de az már összetört. És soha nem lesz olyan, mint eredetiben. Mert a bűn ránk esik. Mert a bűn összetör. Isten óvjon meg benneket ettől. És a legrosszabb az, hogy végén olyanok lesztek, olyanok úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegy tetején, amikor egyedül marad. Mert a bűnben élő ember egyedül marad, a jó barátok és a cimborák magára hagyják, és ott az egyedül létben egyre rosszabb tanácsokat ad neki az ördög. De nem ezzel fejezi be Isten ezt az egészet, hanem azzal, hogy azért vár az Úr, hogy megkönyörüljön rajtatok. És azért felséges az Úr, hogy megkegyelmezzen nektek. És boldogok azok, akik őt szolgálják. És ez a mi útunk. Ez lehet a mi útunk. Ezt csinálja Isten a mi lelkünknek és a mi testünknek. Azért vár az Úr, hogy megkönyörüljön rajtunk. Isten szeretné, hogy nekünk jó legyen. Isten a mi javunkat akarja. Isten mindent oda akar nekünk adni, amire szükségünk van. Hogy a mi testünk és a lelkünk ő előtte jó egészségben és békességben legyen. És azért felséges, hogy megkegyelmezzen nekünk, hogy megsegítsen bennünket. És ha ezt átéljük és megtapasztaljuk, és azt mondjuk, hogy nincs saját fejem, Uram, a te fejed szerint akarok gondolkozni. Irányítsd a gondolataimat, hogy jó döntéseket hozzak. Nincs olyan akaratom, hogy azt mondjam, hogy nem, hanem azt akarom már mondani, Uram, hogy igen, szeretnék a utaidon járni, akkor megtapasztaljuk azt, amit kínál nekünk, amit így fejez ki, amit nem lehet eléggé jól megértenünk és átélnünk, hogy boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Ámen. Válaszoljuk az igére, és énekeljük a 215. dicséretünk első és második versét. A 215. dicséret első verse így kezdődik. Eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára, ó segíts Jézusom, őriző pásztorom, hogy ne jussak romlásra.
imádkozzunk.
Köszönjük Istenünk, hogy lelket teremtettél belénk, és ez a lélek tud imádkozni. Bocsáss meg, hogyha a mi lelkünk nem gyakorolt ezt a csodálatos lehetőséget, nem élt ezzel. De köszönjük azt is, hogy már vannak megtapasztalásaink. Akkor valami belül megmozdult bennünk, és hozzád szóltunk. Talán azt mondtuk, hogy Istenünk, nem is tudjuk, hogy hogy kell megszólítani téged. Talán valaki így kezdte, hogy Isten, ha vagy, hallgass meg, amit én most mondok. De köszönjük, hogy ilyen lelki megtapasztalásaink már voltak, és volt bizonyosságunk is, hogy nem hiába tettük ezt. Köszönjük, hogy itt a gyülekezet közösségében erre még inkább kész a mi lelkünk, pláne hallván a te beszédedet, az ígét. Amikor a te lelkednek a hatásai, ezek a pneumatikus hatások elértek bennünket, és a te lelked a mi lelkünkkel együtt munkálkodik. Bárcsak eljutnánk valamennyien oda, hogy el tudnánk mondani, hogy a te lelked a mi lelkünkkel bizonyságot tesz arról, hogy már hozzád tartozunk. Segíts ezeket az akadályokat, amik ezt gátolják leküzdeni, hogy megtérve és elcsendesedve megtapasztaljuk ezt a megtartatást. Köszönjük Krisztusunk, hogy te vagy a kereszténység középpontja. A te személyed, a te tanításod, a te lényed, és mindaz, amit cselekedtél, hogy meghaltál a bűnösökért, és feltámadtál érettük és helyettük, és új életet hoztál. Köszönjük, hogy róla neveztetünk, és szeretnénk a te gondolataid szerint élni, és hozzá hasonlítani. Bocsáss meg, Urunk, hogy a mi önfejűségünk miatt sokszor rossz utakat választottunk. Mi nem láthatjuk előre sokszor, hogy minek mi a vége. Hiszen olyan jó reklámokkal, olyan jó csomagolják azokat a dolgokat, amik nem úgy néznek ki valójában, mint hogy azokat eladják. Urunk, szükségünk van azért a te tanácsaidra és bölcsességedre. Egy olyan képességet adjál nekünk, Urunk, hogy már mi voltunknál fogva tudjunk különbséget tenni a jó és rossz között. Köszönjük, Urunk, hogy a szívünkben nem az ellenkezés van irántad, hanem nem azt mondjuk, hogy távozz el tőlünk, hanem azt mondjuk, hogy gyere közelebb. És köszönjük, hogy éppen erre vársz, és azért vársz, hogy könyörülj rajtunk, és azért vársz, hogy könyörület, kegyelmességet gyakorolj velünk. Köszönjük, Urunk, hogy lehetőség kínálkozik ránk. Megnyitottál előttünk, és megnyitottál számunkra egy ajtót. Ennek ez a lényege. Boldogok, akik neked szolgálnak. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imád. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon ki veletek. Amen. Hirdetem a testvéreknek a gyülekezeti alkalmakat. Kedden 7 órakor a dolgozók biblióráját tartjuk meg. Hitünk alapigazságait veszünk végig, és egy nagyon jó interaktív közösség gyülekezik össze minden kedden a lenti gyülekezeti teremben, a parókia alatt. Ezt dolgozók bibliórájának nevezzük, hiszen akik nem tudnak a korábbi időpontú bibliórára eljönni, erre eljöhetnek. Nagyon jó közösség, nagyon jó beszélgetés van. Szeretettel hívom a testvéreket, akiknek elmaradt a konfirmáció az életében, pótolhatják, ezek az alkalmak, az alapelemeket végigveszik, amik hitünkhöz tartoznak, és konfirmációra előkészítés gyanánt is szolgálnak. Szerdán 5 órakor a konfirmációs órát megtartjuk. Csütörtökön pedig 5 órakor tartjuk a bibliaóránkat, amit szintén a napi ige megbeszélésével és közösséggel tartunk meg. Mivel az elmúlt évnek a zárszámadásait, a mostaninak a költségvetését, a választói négyedzéket, missziói munkatervet és egyéb dolgokat fel kell terjesztenünk az egyházmegyéhez, ezért a prezbitérium gyűlésére szavazatára van szükség, és kérem a prezbiter testvéreket, hogy következő vasárnap az istentisztelet után maradjanak itt egy prezbiteri gyűlésre. Tegnap az egyházmegyénk megtartotta a prezbiteri konferenciáját. Örülök, hogy a gyülekezetünkből 4 prezbiter testvér is részt vett ezen a találkozón. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett énekünk 4., 5. és 6. versét, utána pedig a himnusz énekeljük. A 215. dicséretünk 4. versének éneklésével folytatjuk.